Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt az Index Kultúra rovatának Arutluk című podcast műsora. A mai vendégünk Petrovics Eszter, rendező, filmrendező, dokumentumfilmrendező, és még egy csomó minden, ami majd a beszélgetésből ki fog derülni. Beszélgetőtársam pedig Kozár Alexandra. A beszélgetésünk apropója, hogy egy Kodály Zoltánról készült dokumentumfilm, a mi Kodályunk, ez idén megnyerte a Magyar Mozgókép film szemlén a egész estés dokumentumfilm kategória fődíját. Kérdés az, hogy miért kell Kodályról egy egész estés dokumentumfilmet forgatni ma Magyarországon?
Nem kell, csak jó.
Mondjuk itt azért téged ismerve elég sok motiváció van itt a film mögött. Ugye, hát egyrészt a zeneszerző az édesapád is, Petrovics Emil. Te magad is diplomáztál klasszikus zenei képzés végén, tehát felsőfokú klasszikus zenei diplomád van, ha jól tudom, a kórusvezető is.
Énekzenekarvezetés tanári diploma szakon.
És ami érdekes, ugye, hogy olvasgattam egy picit, hogy egyszerre vettek föl a színművészetére, színész szakra, és a zenepedagógus szakra, és mégis azt választottad, holott, hogy egy családilag mind a két irány indokolt lett volna, hiszen édesanyád színésznő.
Nem egészen pontosan volt így, már elkezdtem az ELTE tanárképzőjét, amikor két év után úgy döntöttem, hogy hát megpróbálom a színész szakot. Nem vettek föl, vagyis én nem akartam, hogy felvegyenek, lehet, hogy felvettek volna, tehát a harmadik rostán én mondtam azt, hogy hogy akkor köszönöm szépen, mégis én ennél egy sokkal tartózkodóbb és szégyellősebb alkatú ember vagyok, mint hogy színpadra álljak. Nagyon jól ment korábban a versmondás, meg gimnáziumi időkben sokat mondtam verset, de aztán végül ezt elvetettem, hogy mégiscsak jobban nézőtéren ülni, mint fönt lenni a színpadon, úgyhogy így befejeztem így módon a tanárképzőt, és a színház szeretet, az, meg a vonzalom az abszolút megmaradt.
Hát olyannyira, hogy aztán végül is nem hagytad ott véglegesen a Színház és Filmművészeti Egyetemet, hiszen mégiscsak szereztél ott is diplomát.
Kettőt is, hogy mondjam azt, hogy kettőt is. Egy színházelméleti szakot sikerült abszolválnom, ez egy ilyen posztgraduális képzés volt, és utána pedig a televízió szerkesztő-rendező szak Rangos Katalin Horváth Ádám Bíró Miklós osztályában járhattam, amely nagyon szép 3 év volt.
Akkor most ennek a termését láthatjuk, nem? Amikor odálljunk a leginkább
hát nem csak ennek,
a három közül. Leginkább, meg az énekzenekar vezetés persze.
Igen, hát ez a jó ebben, hogy úgy mindent össze lehet gyúrni egy filmben, meg a televíziózásban, mert ugye én azért a főiskola után, meg már alatt is ugye a televízióban dolgoztam, Magyar Televízióban, aztán a Duna TV-hez kerültem. Ott nagyon szép 10 éven volt, és akkor utána aztán szabadúszás lett belőle, de hát a zenével, a művészettel, a színházzal változatlanul jól lehet foglalkozni.
De azon túl, amit mondtál Gyuri első kérdésére, hogy nem kell, de jó, azon túl volt egyéb motiváció? Tehát mondjuk olyan, hogy azonos rangra emelni esetleg ismertségben Bartókkal Kodályt, vagy nem tudom, elmagyarázni végre azt a nézőknek, hogy mi is az a Kodály módszer, amit úton útfélen hallunk, de valószínű, hogyha egy hirtelen letámadnánk valakit az utcán, azért nem egészen pontosan tudnál megmondani. Tehát, hogy egy emléket szerettél volna állítani Kodálynak, vagy valamiféle hiányt pótolni ezáltal?
Inkább egy kicsit más oldalról megmutatni, mint ami a köztudatban van. Ráadásul ugye ez egy 3 részre tervezett film, tehát az első rész érthetően a fiatalkort mutatja be, és hát számunkra is nagyon nagy meglepetések voltak ebben, mert ezt az időszakot azért még a szakma sem ismeri túlzottan. Igen. Tehát itt nem az volt a szándék, hogy méricskéljük, hogy most Bartókhoz képest népszerű, nem népszerű, hol van helye, hol nincs a helye, hanem egyszerűen kicsit más szemszögből megmutatni, és ez a szemszög pedig a fiatalok szemszöge. Tehát azért választottunk, és választottam fiatal muzsikusokat, fiatal szereplőket, hogy kicsit rajtuk keresztül láttassuk a fiatal Kodályt, és hát majd aztán a későbbi éveket is.
Akkor Ránki Fülöp és a Devics Gergely, ők csak az első résznek a keret szereplői?
Igen. Most a második részhez már más szereplőket választottunk, mert más kicsit a téma, más feladatokat ró majd a szereplőkre ez.
És az lesz a középkorú Kodály? Hogy az érett Kodály?
Nem, még mindig azért, hát már lassan érik, nagyon is érik. Ez ugye a 10-es évektől kezdve haladunk tovább, mert ugye 1910-ig mentünk el az első részre, amikor is az első szerzőiest ugye megtörtént, ami egy nagy mérföldkő volt azért Kodá életében, és akkor innen megyünk tovább. Első világháború, 20-as évek, és hát 23-ig megyünk, amikor a Psalmust megírta, és bemutatták, ez egy olyan remek mű, hogy e köré építjük a második részt.
Akkor a harmadik rész pedig a haláláig tart onnan?
Hát bizonyára igen, de ezen még nem gondolkodtam, hogy dolgozzuk fel, most erre koncentrálunk a második részre.
Nagyon érdekes volt az első résznek ezek szerint a koncepciója. Talán az egyik nagy erőssége ennek a dokumentumfilmnek az, hogy ez a két fiatal zenész, akik nagyon tehetséges előadó művészek, de nagyon-nagyon okos érdeklődő fiatalok is. És az ő beszélgetéseikből derül ki Kodály életének ugye korai szakaszáról egy csomó nagyon izgalmas, ahogy mondtad, olyasmi is, amit a szakmabeliek sem feltétlenül tudnak. És ezek ilyen spontánnak tűnő beszélgetések, nyilván rengeteg felkészülés és munka előzte meg őket. Erről beszélni, hogy ezek a fiatal zenészek hogy vettek részt ebben az egészben, és hogy mennyi az, ami valóban belőlük jön, az ő tudásuk, és mennyi az, amit ugye segítettetek zenetörténészek, szerkesztők.
Tulajdonképpen ami a filmben van, az bennük is megvan. Tehát azért is választottam őket, mert tudtam, hogy ilyenek. Tehát tudtuk azt, hogy képesek arra, hogy birtokba vegyék ezt az anyagot, szeressék ezt az anyagot, szeressék ezt a szerzőt, szeressék a műveiket, szeressék játszani a műveiket. Tehát ezért nagyon fontos volt, hogy olyan figurák legyenek a filmben, akik hitelesek pont emiatt, mert szívből jön, ami látható. És nem volt nehéz dolgunk velük, mert hát hihetetlenül műveltek, okosak, értelmesek. Természetesen meghatároztuk, hogy például egy jeleneten belül mi az, aminek el kell hangoznia tartalmilag, tehát ugye volt forgatókönyv, fel volt pontosan építve, hogy honnan, hova akarunk eljutni, de aztán az, hogy ők ezt hogy tárják a kamerák el, és hogy beszélgetnek erről, ez már rájuk volt bízva.
Hát tehát ez viszonylag spontán?
Abszolút spontán. Tehát nem betanult szöveg, hanem meg volt, hogy mit tudom én a vonat jelenetben, mi az az öt dolog, ami mindenképpen, hogy benne legyen, és akkor aztán ők, hogy kacskaringóznak el más utakra, az már az ő dolguk. Aztán a vágóasztalon ugye meghillottunk, mert hát rengeteg anyag volt, és hát az volt a jó bennük, hogy azonnal tovább gondolták a történetet, és lelkesen fűzték tovább az eseményeket. Tehát tulajdonképpen csak néztük, és ámultunk, hogy mennyire szabadon tudnak kamera előtt gondolkodni.
Igen, nem ez problémát. De mondjuk szerintem ez normális is, úgy értem, hogy természetes, mert most képzeld el, hogyha úgymond betanult szöveget mondanák. Tehát eleve ez egy keret szituáció, ami nem nagyon gyakori egy dokumentumfilmben, hanem úgy általában emlékeznek, meg bevágások, meg archív felvételek, akkor alatta bekúszik valami felvétel, tehát hogy itt lett adva egy rendes keret, ahol a fiatalok beszélgetnek. Ha még ez szó szerint le is van írva, akkor szerintem egy sokkal merevebb struktúra jött volna létre, meg életidegenebb, nem már, mint hogy úgy értem, hogy dokumentumfilm idegenebb.
Mindenképpen, és hát az is volt a cél, hogy ne egy klasszikus értelemben vett ismeretterjesztő dokumentumfilmet készítsünk, aminek abszolút van helye és nagyon szép műfaj, de hogy egy picit ettől eltérjünk, és főleg, hogy így a fiatalokon keresztül csepegtessük az infókat, hát a fiatalokhoz, mai fiatalokhoz eljut, és kicsit azért, hogy mondjuk lefújjuk Kodályról azt a port, ami óhatatlanul rajta van. Nem is a por, tehát nem rossz értelemben akarom a port mondani, hanem inkább a megszokottságot, az, ami úgy belemerevedett ebbe az egész Kodály témába, hogy kicsit levegyük erről a posztamensről, hogy a nagy Kodály, tényleg a nagy Kodály. Ez így van, de hogy azt is megmutassuk, hogy ez a nagy Kodály volt kisgyerek Kodály, és volt szerelmes Kodály, és volt dühös Kodály, és mindenféle Kodály volt. Szóval egy kicsit tágítsuk azt a képet, ami azért az emberben benne van, nekem és él róla.
Úgy a legdrámai, vagy a legelgondolkodtatóbb az volt, amikor ugye visszaidézve azt halljuk, hogy Bartókkal együtt, ugye, amikor kezdték ezt a nagy-nagy gyűjtést, országjárást, hogy hát akkor falakba ütköztek rendesen, ugye az elején. Tehát, hogy nekik ezt az utat meg kellett vívniuk. Miért ütközött ekkora ellenállásba az akkori zenei, vagy zeneakadémiai vezetéssel az, hogy valaki elmegy egy országot járni és népdal gyűjteni, és azt lejegyzi, hiszen ez ugye az eredet, a hagyomány, tehát hogy miért? Miért kellett?
Teljesen ennyi? Idegen volt ez a dolog, ismeretlen volt. Tehát olyan területre tévedtek szándékkal, akartak tévedni, ami teljesen ismeretlen volt.
A klasszikus zenei világban.
A klasszikus zenei világban, meg mindenhol. Tehát uh-huh. az, hogy elmegy egy faluba és felgyűjt dallamokat, tehát egyetlen, hogy van ilyen.
Technikailag se volt, hogy
hát,
korábban
ez borzasztó, tehát azért hóba-fagyba, hogy el is mondja, hogy hóba-fagyba kerestük a dalokat, és gyűjtötték föl. Tehát hihetetlen, hogy milyen energiákat fektettek ebbe bele. Hogy említsem meg, hogy saját pénzen. Tehát itt senki nem támogatta őket. Saját szakálukra elmentek, és gyűjtöttek, és nem egy évet, hanem 15-öt. Tehát, hogy azért ez egy nagyon kemény dolog volt, és utána a rendszerezése és minden, és ami aztán ebből jött, és azért azt is tegyük hozzá, hogy nem csak ez volt idegen az akkori közönségnek, meg közéletnek, hanem maga zenéjük is. Tehát ott is meg kellett vívniuk. És hát pont a második rész arról szól, hogy még 20-ban is meg kellett vívnia. Meg kellett vívnia a Zeneakadémia régi hagyományaival, mert újítani akartak, mert modernizálni akartak, mert új zenét akartak írni, új gondolataik voltak, tehát egy olyan új szeleket hoztak be, amit nem tolerált sem a közönség, sem a szakma. Igen. És hát 23-ra jutott el oda a Psalmusszal, hogy akkor már tényleg azt mondták, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni Kodály Zoltán.
Igen, de hogyha ezek a dallamok a népzenei motivumokon alapulnak, meg a népdalok legyenek azok gallántaiak, vagy egyebűnnen, akkor ugye ezek nagyon mélyen az ős magyar kultúrába gyökereznek. Akkor mi volt ezen az új?
Nem ismerték. Uh-huh. Hát a paraszti világ, de hát az a paraszti világ
nagyon nem... Hát ez egyfajta ilyen népies, urbánus ellentét is volt?
Hát ebben most nem akarok belemenni, meg ehhez nem is akarok hozzászólni, de hát szerintem inkább az ismeretlenségtől való félelem, vagy a fene tudja, nem tudom, idegenkedés, hogy két ilyen megszállott egyszer csak hozza a dallamokat, hogy mi ez, meg ebből akar építkezni a magyar zenét, ebből akarja megújítani, mert hát azért nagyon ugye a romantika után vagyunk, és a 20. század elején ott már ugye az izmusokkal minden, hát ott nagyon szétcsapott minden.
Minek köszönhető vajon az, hogy egyszerre két ilyen kivételes képességű, zseniális zenészünk, tehát Bartók és Kodály találta meg ezt az utat?
Hát gondolom érzékenység, nem vagyok zenetörténész, tehát nem akarok utaságokat beszélni.
Sokat foglalkoztál most Kodállyal, még az átlagnál is többet, úgyhogy hát ha, mert erre, ez egy érdekes, hogy egyszer csak hirtelen kettő is támad, és nem csak egy.
Kodály le is írja, hogy ugye náluk voltak szolgálók ugye a családnál, tehát ott ezeket a dallamokat hallottak is gyerekkorában. Tehát, hogy felfigyelt arra, hogy itt van valami olyan anyag, amit nem nagyon ismerünk. Tehát voltak már ugye kezdeményezések.
Talán mindenki ismeri, csak
a 19. közben... században csak azok ugye a szövegekre vonatkoztak, igen. Szóval, hogy így a dallamokra nem nagyon fektettek nagy hangsúlyt, hogy a városi zenész társadalom erre figyeljen.
Most a filmkészítés közben ugye már az első részben is gyönyörű helyekre, helyszínekre jutottatok el. Milyen élményeid van ezekről a forgatásokról?
Szlovákiában vannak. Voltunk, ugye Galántán és Nagyszombaton. Nagyszombatban, bocsánat, ők is kijavítottak mindig, hogy Nagyszombatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szerencsések voltunk, mert olyan nagy szeretettel fogadtak ott bennünket. Olyan kedvesek voltak, annyira segítették a forgatást az ott lévő magyar karvezetők és zene iránt érdeklődők és emberek, hogy tejbe vajba füröztöttek, úgyhogy nagyon nagy szerencsénk volt, gyönyörű időnk volt, egy pár napot voltunk csak kint, tehát azért nagyon nem tudtunk ott időzni, de hát tényleg gyönyörű vidék, és én se jártam arra felé, tehát ez az egész zobor vidék, ugye Csitár, ugye Csitári hegyek, ami a filmben, ugye hát nem bírtam ki, hogy ott ne szólaljon meg, mert hát tényleg néni, csodálatos. Uh-huh. Meg ott egy nénit találtunk, igen, szóval, hogy azért nagyon-nagyon őrzik, és nagyon fontos nekik.
Aki milyen büszke, meg ugye ott van az emléktábla hát is,
igen,
nem?
Igen,
hogy
igen,
így került
igen,
be, és így lett világhírű, tulajdonképpen ez igen. A dallam is.
Folytatásban, amiről beszélt, hogy már a második rész koncepció az nagyjából megvan, vagy már dolgoztok is?
Már dolgozunk, már elkezdtünk forgatni.
Ott merre felé jártok?
Budapesten, mert
Budapest
következett, tehát ugye már az egyetemi éveit itt Budapesten töltötte, ugye 1900-tól él itt Budapesten, és hát a napokban volt a Psalmus Hungaricus felvétel a Vigadóban, mert ugye ott volt az ősbe mutatója 23-ban, úgyhogy ezt sikerült abszolválnunk, ezt a nagy apparátusú műnek a felvételét, mert nagyon izgultunk, mert sok-sok időpont volt, hogy ezt össze lehessen hozni.
És kik adják elő?
Zuglói Filharmonia, vagyis most már Szent István Filharmonikusok, Nemzeti Énekkar, Kovácsházi István a szólista és Rajna Martina dirigens. Uh-huh. Direkt egy fiatal dirigenst választottunk, hogy tovább vigyük ezt a vonalat, hogy fiatal művészek jussanak szerephez ebben a filmben.
Egyébként a középső részben már lesznek eredeti archív Kodály felvételek, tehát láthatjuk Kodályt?
Mondjuk nem nagyon, mert ugye 23-ig megyünk, tehát még azért a 20-as években nagyon
még
minimál,
nem
és még nem, nincs nagyon. Meg akkor még, de mondom, hogy akkor még ő nem volt az, aki akivé vált, hát a Psalmus után már egyre inkább, de tehát akkor még nem készült róla felvétel.
Ez a film, ugye az első rész, ami most nagyon szép díjat kapott a Balatonnál, az ugye 2019-ben készült el. És ha jól láttam, akkor ennek van egy angol feliratos változata is. Most Kodály Zoltán az a nagyvilágban az egy eléggé kúrens exportcikk Magyarországra, ez egy nagyon erős védjegy. Van valamiféle visszajelzés külföldről a film kapcsán?
Nincsen, szerintem még nem is került ki. Nagyon nagy öröm, hogy mozikba került a film egy évvel ezelőtt, tehát 2020 tavaszán pont a bezárás előtt volt a díszbemutatója az Urániában. Utána sajnos ugye nem játszhatták a mozik, és most újra azért bekerült a nagy mozikba, árt mozikba, és hát szándék az, hogy egy külföldi megjelenés is, vagy külföldi megjelenések is legyenek, hát most ez folyamatban van, mert hát örülünk, hogy egyáltalán most már látható a film.
Nem csak dokumentumfilmekkel foglalkozom, rengeteg zenei produkcióval, produktumban dolgozol, és ugye most a Covid alatt rengeteg ilyen streames feladatod volt, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy ez a film, amikor dájunk, ez olyan fölkerül-e valamilyen streames felületre?
Tudtam, már nem. Ez a Magyar Művészeti Akadémia filmje, és hát ők rendelkeznek ezzel, hogy hova akarják tenni, de hát ez, hogy tényleg azért mozikba kerül, azt hiszem ez egy óriási dolog, hogy egy komoly zenei témájú film moziba kerül, egy zenei dokumentumfilm. Már az M5 leadta múlt év decemberében, pont a születésnapon, tehát hogy azért van megjelenési formája, de ebben nem én vagyok a kompetens, hogy ezt meghatározhassam. Volt arról szó, hogy esetleg oktatóanyagba is bekerül, szóval, hogy azért meg lesz az útja, mondja, hogy eljusson a nagy közönséghez, legalábbis remélem.
Mint volt zenepedagógus, aki mindig az, ha egyszer az. Hogy látod, hogy hogy lehetne ezt használni az oktatásban?
Hát megnézik a gyerekek úgy, a fiatalok. Volt is erre példa még, amikor itt lehetett ide-oda menni, mentünk is Kassára például iskolákba, ott bemutattuk, beszélgettünk róla, szóval így el lehet juttatni, és hát voltak iskolák, amelyek jelentkeztek, hogy szeretnék levetíteni iskolai óra keretében, úgyhogy erre van érdeklődés, hál' Istennek.
Én mindenképp megkérdezem, erre még nem tér ki az első rész, de hogy mond már meg, légy szíves, hogy mi az a Kodály módszer, ha össze lehet foglalni egy vagy két mondatban.
Vagy ez nem is témája ennek a dokumentumfilm?
Egyáltalán nem témája.
Emiatt híres Japánban Kodály meg az egész
világon. Hogy a zenei írás-olvasás bevezetése, tehát hogy ne legyen idegen egy gyereknek, ha meghal egy dallamot, tudja, hogy mit hall, le tudja jegyezni, tudja ismerni, hogy micsoda, milyen egy forma, milyen egy hangköz. Tehát, hogy magyarán a zenére való fogékonyságot fejlessze, és hogy természetessé váljon a mindennapokban a zene szeretete és művelése, és gyakorlása, és gyakorlata.
Na, hát ez a
tehát, hogy most nagyon-nagyon dióhéjban, és hát erre ugye megvannak maga a módszer az, ami arról szól, hogy ez kifejlődjön egy fiatal emberben. És hogy nagyon korán bevezetni. Tehát, tehát ahogy a nem véletlenül zenei írás olvasás, tehát ahogy a betűvetést megtanulja,
úgy a hangokat is megtanulja,
és beépüljön az életébe.
Remélem, hogy ez a film ez ebben is segíteni fog, és azt is remélem, hogy legalább ilyen izgalmas lesz a következő kettő, és köszönjük szépen, hogy ezt megnézhettük, és azt is köszönjük, hogy befáradtál hozzánk, és beszélhettünk Kodályról, a filmről, és egy kicsit rólad is.
Én is köszönöm.
Minden jót kívánok.